Kedves kollégák, női és férfi kollégák, egy kicsit zavarba vagyok, mert ugyanarról fog beszélni, amiről Dicső Ági. Tehát nem egészen tudtuk egyeztetni azt, hogy miről beszélünk, többről fogok beszélni, de egy csomó mindent ismételni fogok. És bőszen jegyzeteltem azért, hogy amit ismételek, azt ott valamit mondjam, hogyha tényleg ismételni kell, illetve vannak olyan dolgok, amiket ismételni fog, de azért, mert én szeretnék valamit hozzátenni, mert azt gondolom, hogy úgy teljes az információ. Remélem, hogy ez nem probléma. Az előadásomnak ezt a hangzatos címet adtam, hogy a rovar is ember, mert hogy tényleg az, és számos tekintetben pontosan ugyanúgy viselkednek a rovarok, ugyanolyan dolgokat csinálnak, mint mi, és többek között erről fogok beszélni. Most még az előadásra gyorsan odaírtam, hogy oktatási anyag, mert tele van ez az anyag az internetről lelopott képekkel, és remélem, hogy ha valaha valamilyen ilyen informatikai becsületbíróság, vagy egy tényleges bíróság ezt vizsgálna, akkor ezt bocsánatos bűnnek tekinti, hogy én tényleg elég sok képet használtam föl, és nem írtam ki mindenhol, hogy honnan van meg. Végképp nem kértem engedélyt, de az oktatási anyagok esetében ezt e fölött szemet szoktak hunyni. Igen. Tehát a rovar is ember, a rovar ugyanúgy születik, fejlődik, táplálkozik, szaporodik, talán szaporodás előtt még szeret is, ezt nem tudjuk, mozog, és ugyanúgy meghal, mint mi. Tehát pontosan ugyanazokat az életműködéseket mutatják fel a rovarok. És ez nem csoda, mert ezek minden állatra nézve érvényes és egységes életműködések. Mindjárt kezdjük a születéssel, vagy kezdjük a születés előtt, ugye van ez az esemény előtti, meg esemény utáni dolog. Mielőtt megtörténne egy rovarnak a születése, ott ugyanúgy szükség van arra az eseteknek egy igen nagy részében, hogy megtörténjen a párzás. Nem mindig, mert vannak olyan rovarok, amelyek úgynevezett szűzemzéses szaporodásúak, tehát például, hogyha bekerül valaha a gyűjteményünkben egy portetű nőstény, akkor az tud rakni olyan petéket, hogy hímmel való találkozás nélkül a petékből kikelnek portetvek. Szerencsére a portetű nem szokott komoly károkat okozni, a többi az általában ivarosan szaporodik. Na most ez mindjárt egy életnyom is, hogyha a kopogó bogárnak is nevezett ászú a fejét a fába veri, az azt jelenti, hogy ő benne van a műtárgyban, vagy a bútorban, vagy a plafon gerendájában, és a hím a fejét odaüti a fához, a fa nagyon jól vezeti a hangot, és egész messze több méterre lévő nőstény is meghallja ezt a kopogást, ami körülbelül olyasmit jelent, mint amikor valaki elkiabálja magát, hogy hé, bébi a strandon, vagy nem tudom micsoda. Tehát egy ilyen felhívás, hogy van-e itt a környéken csajszi, akivel én tudnék valamit kezdeni, és akkor a nőstény bogár visszakopog neki, és a kopogás révén szépen egymásra találnak, és így történik meg a párzás. Ugye itt van egy ászú, és itt van egy kép, ami egy pár évvel ezelőtt az Indexen találtam ezt a hírt, a háttérben lévő oltárba költözött be az ászú, és nem sok igazolt és bizonyított eset van arra, hogy egy fertőzést, mérgezés és egyéb kezelés nélkül sikerült megállítani. Ez volt végre egy olyan eset, az atyának a kezében egy darázsnak a fényképe van. Ez egy olyan darázs, annyira picike darázs, hogy ez az ászúnak a petéjében ki tud fejlődni. Tehát van az ászú, ugye 2 mm vagy 3 mm, a peté ez fél milliméter, és a darázs is ilyen fél milliméter és milliméter közötti mérettartományban van, és a nőstény darazsak aktívan keresik azokat a helyeket, ahol a nőstény ászú petéket raknak le, beletolják a saját parányi petéjüket ebbe a petébe, és akkor az ott belülről kirágja a fejlődő lárvát. Ez nem szabad erre nagyon sokat hagyatkozni, mert ez most mondom, ez volt az első eset, ezt azért annak idején azért raktam félre, hogy majd még valamire jó lesz, hogy erről beszéljek. De vannak természetes ellenségek. Ilyen természetes ellenség lehet például a könyvskorpió. Ha valaki könyvtárban dolgozik és látott már könyvskorpiót, én soha életemben élőt nem láttam. Tehát áskorpiót láttam a természetben, de pont könyvskorpiót nem. Ez egy ilyen néhány milliméteres állat, úgy néz ki, mint egy skorpió, ilyen széles ollója van, azzal így integetve mászkál a könyvön, de nincs neki fullánkja, nincs méregmirigye. Tehát azért áll skorpió, mert csak hasonlít egy pinturi skorpióra. És ez is megesz bizonyos kártevőket. Most, ha megtörtént a párzás, akkor a nőstény testében kifejlődnek a petéka vagy tojások, és ez itt a pedantériának egy esete, én poloskákkal foglalkozom, kérek poloskákkal, ez egy kérek poloska petecsomó. Azok rendes emberek, hogy úgy mondjam, milyen szépen rakják le a petéiket, a kártevőink nem. Azok általában össze-vissza rakják le, és ráadásul olyan disznók, hogy egymástól bizonyos távolságra, hogy a kikelő lárvának legyen ennivalója. Ne zavarják egymást. Tehát sajnos ilyen módon nagyon nehézé teszik a petéknek a megtalálása, a peték nagyon picikék. A következő életszakasz az a fejlődés szakasza, ami elég összekapcsolódik a táplálkozással, majd mindjárt arról is lesz szó. Ide beraktam alulra egy képet, beírtam az internet, a Google keresőbe, hogy Antrinus Museorum, ez a múzeumbogár, a pusztító múzeumbogárnak a latin neve, és ez jött föl képként, és gondoltam, hogy ezt így, ahogy van, az egész képernyőt elmentem, mert azt mutatja, hogy a kapásból három különböző, hogy úgy mondjam, fejlődési alapot mutat az internet is, tehát a fejlődésnek a jeleit lehet látni. Itt vannak a kifejlett bogarak, ez itt egy élő lárvának a képe, látjuk rajta egy sötét zöld, látjuk rajta egy duzzat, ez telehette magát, nem biztos, hogy a műtárban, de azért ezeknek a fényképek még egy előzően része sajnos a mi raktárjából készül. És itt pedig egy, sőt kettő darab elhagyott lárvabőt látunk, meg bábőt látunk. A rovarok fejlődése az abból áll, hogy addig eszik magukat, amit már mi is mondjuk, hogy nem fér már belém több, ne kínálj, nem fér belém több. És ő nekik nem úgy egy-egy órára telik meg a pocakjuk, hanem a kitimpáncéjuk nem nő, tehát mikor már megnőttek benne annyira, hogy feszül, már nem, tényleg nem az állat, mintha mi lennénk kényszerzubonyban olyan érzés, akkor az állat bizonyos folyamatok révén vedlik, kibújik a régi bőréből, és egy rugalmas új bőre van, ami tágulékony, és akkor egy sokkal lazább bőrben kezd újra zabálni, és addig eszi magát, amíg azt is ki nem növi, és akkor abból is kibújik. És hát ez a jó nekünk, bizonyos értelemben, mert még ezeket is megtalálhatjuk bárhol a fűteményben, és ezekről a szőrös és fölrepett láva bőrökről így tudni, hogy itt egy antrinus zabál. Nem biztos, hogy van aktív fertőzés, hogyha nincs élő állat, de az biztos, hogy itt volt egy kártevő, amelyik valamit fogyasztott. Tehát a kártevőinknek mindig minden fejlődési, majdnem mindig minden fejlődési alakjában kell gondolkodni. A fejlődés és a táplálkozás összefüggenek, hiszen ha nem enne az állat, akkor nem tudna gyarapodni testsúlyban. A fejlődés nem csak ebből áll, ez természetes. És a táplálkozásnak is vannak jelei. Itt egy pénzérme mellett azt a kis port látjuk, amit egy, hát mi azt mondjuk, hogy a szú benne van a bútorban, ez álszú. Az igazi szú az a élő, betegeskedő fának a kérge alatt él. Ez egy rovartani dolog, ezzel nem kell sokat foglalkozni, használhatjuk a szú kifejezést, én folyton álszút fogok mondani, mert engem így dresszíroztak. Tehát amikor rág, akkor azon a pindurka kis lukon keresztül ilyen kis ürülék kupacok potyognak ki. Nagyon gyakran ez az, amit észreveszünk a műtárgy alatt, vagy a gerendázat alatt is. Tehát ha például sokáig rág egy szú fölfelé egy gerendában, és ott mindig, mondjuk egy pincében, ahol szélcsend van, és mindig lefele hullik ez a finom fa rágcsálék, amit ugye átmegy a szúnak a testén, és aztán hátul távozik, mint ürülék, akkor a luk alatt ott lesz egy kis kupac. Ez még egész nagy távolságra is biztonsággal ugyanoda hullhat. Tehát látjuk egy kis kupacot, akkor tudhatjuk, hogy itt valaki rágott. A következő kép, hát ez már egy nagyon durva jele a táplálkozásnak, ez egy cafatokra rágott mézes kalács szív, ami majd még egyszer elő fog kerülni az előadás folyamán. Hát hogyan rágnak ezek a rovarok? Itt a bal oldalon egy hangyának a rágója látszik, az egy rágosszájszerű rovar. A hangyák azok nem szoktak olyan nagy kárt tenni, de nem tudok, hogy Magyarországon kártevő volnának. Ez ráadásul inkább egy ilyen ragadozó rágó. Itt pedig a jobb oldalon, de mindegy, tehát, hogy rágni egy rágó,
szájszerrel át lehet. Itt pedig egy lepkét látunk, amelyiknek a ködörnyelve, egy ilyen vékony cső az, amely belenyúlik a virágba. És ezzel szívja ki a lepke, a nektárt a virágot. Most ugyanilyen ködörnyelve van a ruhabojnak, ami azonban felnőtt korában nem táplálkozik. Tehát amikor a táplálkozásra gondolunk, és amikor például a csapdázásra gondolunk, akkor ezt jó tudni, hogy ugye azt mondta Ági szó szerint, hogy a csapdával kapcsolatban, hogy az a bogár, amit ma megfogunk, az már nem rág. De az a ruhamoly, amit ma megfogunk, az eddig se rágott, az nem rágott volna egyáltalán, tök mindegy, hogy megfogtuk-e vagy sem. Az csak a monitoringban fontos, hogy megfogjuk, meg hogy ne szaporodjon. De az nem mentesít minket az alól, hogy odafigyeljünk, hogy a lárvája nem rág-e valahol, mert ez meg egy molynak a rágó szárszerve. Hát valami brutális dolog, nem?
Hogy ez ilyen szifibe jövő, hogy ilyen többszörösen fűrészes valami csodálkoz, vagy ja. Nem lehet hallani, vagy
nem
tudom
fölvenni.
Ja, igen, jó. Lehet, hogy nem kéne mászkálni. Tehát, és akkor most nem vagy. Tehát a lárva az, ami rág, a legtöbb kártevőnk esetében a lárva rágja a legtöbbet, például a múzeumbogárnak is a lárvája csinálja a bajt, ott az imágónak is rágó szájszerve van, de virágport teszik. És hogyha teheti, akkor ki is megy a gyűjteményből, mert virágos növényeken szeret pározni, és virágos növényeken szereti hát úgy telenni magát, hogy a nőstény ebből a táplálékból sok petét tudjon termelni, de a pete lerakására már szívesen visszajön a gyűjteménybe. Tehát ahol minden nap szellőztetnek, tavasszal, mondjuk áprilisban, ott elég jó esély van arra, hogyha vannak kint virágzó növények, akkor az antirénuszt kiengedjük, és aztán visszaengedjük a végén. A szaporodást és a halált itt azért emeltem ki mind a kettőnél, mert ez egy olyan fénykép, amelyik a fűszfa cincérnek, amelyik száraz fűszfa kosarakban, fűszfa edényekben, néprajzi múzeumokban fejlődik, annak egy olyan hát, kupaca, amit én egy megyei múzeumnak a frissen átadott raktárában találtam, de hát ott nem tudom hány száz példány volt. Tehát, valami szovjet laktanyát alakítottak, mert lehet, hogy már van is, aki tudja, hogy hol van, alakítottak át raktárá, gyönyörűen megépítették, de nem fertőtlenítették sem a helyiséget, sem a tárgyakat, mielőtt beköltöztek volna, és hát a tárgyakkal bevitték ezt a kártevőt. Ez elég sóba került utána. És hát ezek végtelenül el tudnak szaporodni egyébként. Erre úgy kell gondolni, hogy egy ilyen kártevő faj az a rendelkezésére álló életteret betölt, illetve a rendelkezésre álló erőforrásokat el fogja fogyasztani, és ez azt jelenti, hogy addig fogod szaporodni és kárt okozni, amíg van műtárgy, ha nem figyelünk oda és ha hagyjuk. Tényleg teljesen tönkre tudnak tenni dolgokat. Igen. És hát a mozgást hagytam utoljára, azzal kapcsolódik össze az integrált védekezésnek az egyik nagyon fontos lépése, ez a megelőzés, tehát a fertőzés megelőzése, aminek az egyik módja az, hogy nem engedjük, hogy fertőződjön a műtárgyállomány. A leggyakoribb az, amikor ugye a mozgás révén, aktív mozgással a kártevők fölkeresik a gyűjteményt valamilyen módon. Az egér a falon keresztül bemegy a női mosdóba, de meg kell mondanom, hogy a női mosdóból átmegy a férfi mosdóba is, és onnan még tovább megy, mert nagyon-nagyon aktív az egér, fölmászik a falon, föl tud menni az emeletre, át tud menni az emeleten, a másik épületszárnyba le tud jönni. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ha becsuktuk a WC ajtaját és ablakát, akkor ezzel az egér probléma megvan oldva. És icipici kis egér minden lúgba belefér, tényleg nagyon kicsi helyen át tud menni. Tehát ha ilyen van, akkor legjobb az egeret megfogni, és nem bízni abban, hogy a csukott ajtóval, vagy megölni, tehát arra tényleg rengeteg módszer van. Nagyon nehéz ezt az aktív fertőzést megakadályozni, mert néha tényleg elegendő az, hogy bemegyünk és kimegyünk, és amíg nyitva van az ajtó, valami bemegy. Vagy kitámasztjuk az ajtót addig, amíg ezzel a nagy dobozzal bemegyünk, kimegyünk az autóhoz, fölmarjuk, és akkor 5 percig nyitva volt az ajtó, és valaki bement, és ez a valaki pont egy terhes nőstény volt, tele petékkel, akkor ott van, megvan a populációnk, bent van. Tehát tényleg, és Én tudtam, hogy sokan lesznek, és ezt beszéltünk erről, hogy nem fog hozni ide tárgyakat, vagy kártevőket, mert ennyi embernek nem lehet demonstrálni. Szóval a jól összerágott tárgyaknak olyan förtelmes illata van. Az évtárgyaknak is egy nagyon jellegzetes illata, olyiknak nápolyi, olyiknak egyéb, és a kártevők tökéletesen érzik ezeket az illatokat, és oda mennek, ahol nekik az ő számukra jó szag van. Igen. A második, a fertőzött tárgyakkal történő behurcolás, ez az, ami miatt a Victoria és Albert Múzeum mindent fertőtlenít. Minden múzeumban kellene legyen egy olyan karantén, egy karantén nejlonzacskó, vagy egy karantén doboz, tehát légmentesen záródó doboz, vagy láda, vagy sátor, vagy valami, ahova minden bejövő tárgyat berakunk, és várunk, vagy nagyon megfigyeljük, de legbiztonságosabb az, hogy várunk. Ági mondta, hogy egy év, a monitorozás ideje egy év. Miért van ez? Azért van, mert a Magyarországon ugye egy év alatt négy évszak zajlik le, és egy csomó olyan faj van, amelyiknek az életciklusa az egyéves időszakhoz van kötve. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy évente egy generációja fejlődik. A kártevőink ilyenek, nincs olyan, amelyiknek sok év lenne a fejlődési ideje, de ez a természetben volna érvényes, hogy egy év alatt egy generáció biztosan kifejlődik. A fűtött raktárhelyiségekben általában több nemzedék is ki tud fejlődni. Tehát azt mondtam a múzeumbogáról, hogy ki kell neki menni, vagy ki szeret menni a virágport habzsolni, és szerelemittasan ottan élvezni a napfényt. De ha ez nem adatik meg, akkor a nyomorult ott benne a gyűjteményben elvégez mindent, amit jobb szeretett volna a napfényen, és ugyanúgy fog szaporodni nekünk. Tehát viszont a fűtés az, tehát a 8 fok az, ahol elég stabilan leállnak az életműködéseik, de 8 fokos raktárt már nagyon drága fenntartani, abban már nem lehet dolgozni, tehát mindenki így a 10-valahány fokot szokta tartani, amikor csak nagyon lelassul. Még az sem 100%-os védekezést jelent. Kicsit csapongok, bocsánat. Nagyon, nagyon sok fertőzés történik a fertőző tárgyakkal. Tehát nekem a példáim azok mind a Természettudományi Múzeumból származnak, és ott például volt egy rovargyűjtemény, ahol két nagyon-nagyon kedves, lelkes és nagyon felkészült amatőr rovarász is dolgozott. Mind a kettő boldogan hozott hálából a múzeumnak gyűjteményeket és gyűjtéseket, és nagyon örültünk neki, és egy csomót ebből beraktunk a gyűjteménybe, de volt olyan, ami nem került azonnal preparálásra, nem került a preparátor szem elé, és sajnos mind a kettőből indult fertőzés. Valahogy a otthoni gyűjteményeik megfertőződtek és hozták, és gyarapodott a múzeum, de közben egy csomó pénzünkbe került aztán, hogy megszabaduljunk tőle. A harmadik, a legfontosabb a három közül, igazából, szemléletmódilag. Azt mondja, a tárgyak fertőzött helyre költöztetése. Hát az az igazság, hogy az egész föld úgy, ahogy van fertőző van rovarokkal, mindenhol vannak rovarok, és mi visszük oda a műtárgyakat. Mi csinálunk a normális tárgyakból műtárgyat, amit aztán féltünk. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk Budapest szélén épül egy új családi ház, annak a helyén egy rét volt, vagy egy erdő volt, vagy minden, tele volt rovarokkal, tele volt szalonnaporva is volt ott, meg múzeumbogár is volt ott, ruhamo is volt ott, asszalványma is, minden volt, mert a természetből jönnek ezek a lények. És akkor mi kiemeltünk egy részt a természetből, és beköltözünk ebbe a lakásba, és egy év múlva azt látjuk, hogy tele vagyunk otthoni kártevőkkel. Tudnak-e mondani a saját életükből példát arra, hogy milyen kártevő szokott otthon lenni? És most itt szabad mondani. Azt is mondhatják, hogy a szomszédnál volt, és akkor nincs szégyen. Tessé? Aha, a moly, azt mondja moly, ugye szakértő kolléga, milyen moly? Ruhamoly vagy a szalványmoly, vagy mind a kettő? Mind a kettő szokott lenni. Miért van ruhamoly a lakásban? A gyapjú. Elsősorban a gyapjút szerint. Miért van a szalványmoly a lakásban? A kam. Hát a kamrában, igen. Hát az a szalványmoly lisztbe, műzlibe, ételízesítőbe, mindenbe belemegy. Mennél illatosabb valami piros paprikába, mindenbe belemegy, és ugye azokat a fonalakat húzza. Tehát bevittük, mi ugyan elhatároltunk egy lakást a természetből, de bevittük oda a pulóvert, meg a szőnyeget, meg a takarót gyapjúból, bevittük oda az élelményeket, és akkor ezek jönnek utána, vagy mi vittük be. Mi az a, milyen kártevő szokott még előfordulni? Kellemetlen szomszéd. Ez mondjuk családi házban nem annyira jellemző, hogy csótány volna. Ez inkább nagyobb házakban és a beépített területeken jellemző, de hát a csótányok, több faj is előfordulhat. És miért vannak nálunk csótányok? Hol szoktak lenni? Hogy? A étel, az egyik az étel, mert ők is esznek, igen. A másik pedig a nedvesség. A csótánynak nagyon kell a magas nedvességtartalom. Tehát ezért van az, hogy a konyhában is, de fürdőszobában, WC-ben is előfordul. Ezüstös ősrovar, az a kis picike, kis hosszúkás éjszaka, felgyújtja az ember a villanyt a WC-be, és ott szaladgál, vagy ott találja a fürdőkádban, nem tud kijönni. Ugye ilyesmik szoktak lenni. Annak is kell a magas nedvességtartalom. Elsősorban szénhidrátot fogyaszt, de nem csak ételeket, hanem például a tapéta alatti ragasztót, amikor az még nem metilcellulóz volt, azt hiszem, azt nem eszi. Vagy könyveknek a régi kötéstáblákban lévő csiriszt. És akkor, ha nincs, de éhes, akkor hámozgat, megeszi a pergament. Szóval egy csomó minden kárt csinálhat. Ezüstös ősrovar, ez is azért jön be, mert táplálékot kínálunk neki. A virágcserép alatt is előfordul, mert ott is magas a nedvességtartalom. Tehát olyan körülményeket biztosítunk, olyan kínálatot adunk, amik miatt ők visszajönnek oda, ahol ők azelőtt voltak. És tök ugyanez van a múzeumokban. Egyszerűen reménytelen dolog, az élővilág az egész földön elterjedt, és nem tudunk úgy izolálni, olyan sterilen izolálni tereket, hogy oda ne jöjjenek be. Tehát fel kell készülni erre, hogy együtt élünk velük. Ja, igen, elfelejtettem időben bepirosodni. Ági, annyira tetszettek nekem azok a rajzok, hogy a megelőző műtárgyvédelemnek, a műtárgy környezet is oda raktál egy labirintust. A labirint, én most voltam valami véletlen folytán Krétán és Knossoszban, és láttam a labirintust. Ott az idegenvezető azt mondta, hogy hát ez az a labirintus, ami miatt az a Minotaurus féle óriási mitosz keletkezett. Hát ez egy olyan labirintus volt, ahol az élelmiszer raktár volt, és olyan nehezen volt megközelíthető, olyan bonyolult útvonal volt, hogy a tolvaj nem talált oda. Ezt ezért találták ki. Ezért fantasztikus ez a labirintus, hogy az a megelőző műtárgyvédelme a jó módszer, hogyha olyan nehézé tesszük a kártevőnek a műtárgyhoz jutását, mint hogyha egy labirintuson kéne átmennie. Én ezt ilyen kis primitíven csináltam. Ági is felvetette ezt a kérdést, vajon kártevője vagy sem. Vannak esetek, én úgy emlékszem, hogy volt, nekünk is volt egy ilyen a koronzási paláston volt egy rovar darabka, ami azonban nem kártevő rovarnak a darabkája volt. Hideglelést kap a preparátor vagy a restaurátor, hogyha észrevesz egy rovar darabot valahol. Ja Istenem, mi van? De ha az nem egy élő rovar, akkor először is le kell higgadni. Bármivel le kell higgadni. Ha az nem egy élő rovar, akkor még az sem biztos, hogy élő fertőzés van. És ha élő rovar, akkor meg nem biztos, hogy az élő rovar az tényleg kártevő. Lehet véletlen egy hangya, és lehet az, hogy volt ott egy hangya, amelyik elpusztult, és a fele eltűnt, vagy tehát csak találunk egy... Ilyenkor szakembernek érdemes megmutatni azt a testrészt, hát ha meg tudja mondani, mi az. Nem mindig könnyű. Az Élet és Tudománynak van egy ilyen fotó, amatőr fotó rovata, mindenféle képeket küldenek be az olvasók, és a rovarok, tehát amikor nem világos, hogy milyen rovarról van szó, vagy milyen élőlényről van szó, akkor azt küldik nekem is rajtam keresztül, én küldöm szét a múzeumban a szakembereknek. És a múltkor bejött egy kép a harlekin katicáról, amit nem szoktunk mi múzeumi kártevőként emlegetni, legalábbis én még nem tudok róla, valaki emlegette, de most szóba kell hozni. Tudják, mi a harlekin katica? Igen. Pár éve hurcolták be, vagy jött be Magyarországra, Európába behurcolták, behozták a levéltetvek ellen, iszonyatos mennyiségben szaporodik, sokkal agresszívabb, mint a hétpettyes katica, egy kicsit nagyobb, intenzívebben fejlődik, többet eszik, több utódja van, tehát egy kicsit veszélyezteti a mi kedves, szeretett katicabugarunkat. És van egy olyan tulajdonsága, hogy ősszel óriási nagy csapatokban, tehát a hétpettyes is összegyűjt 50 vagy 70, 100 példány, ilyen gyönyörű kis színes felületet alkothatnak, de a harlekin katicának több száz vagy több ezer példánya behúzódik épületekbe, és akkor például az ablakkeret mentén vagy a szobának a sarkában gyűlnek össze. Büdösek, különböző vegyi anyagokat termelnek, tehát nem kellemes megfogni őket, és hát és itt jön az igazi probléma velük, ezeknek egy része fog csak tavasszal kimenni, egy másik része ott elpusztul. Márpedig minden rovartetem, ami a gyűjteményben van, annak az illata csalogatja azokat a rovarkártevőket, amelyek emiatt találnak be hozzánk majd, és aztán innen terjednek tovább. Ugye a megelőzésnek vannak olyan módszerei, hogy mondjuk odafigyelünk arra, hogy a múzeum épületére ne legyen felfuttatva semmilyen növény. Mert ha a növény van felfuttatva, akkor ott van száraz növényi anyag. Ha van száraz növényi anyag, az cellulózból áll, az például, ha más nem, az ezüstös ősovar szereti, de a kenyérbogár is szereti. Tehát eleve lehetőséget adtunk egy-két kártevőnek, hogy oda jöjjön a múzeum falára kívülről, mert ott van a borostyán vagy bármi vadszőlő. Ne tegyünk a múzeum falára lámpákat. Tehát ha van közvilágítás, ez egy pár méterre legyen a múzeumtól. Mert a lámpafényre jönnek, bizonyos kártevő fajok a lámpafényre jönnek, és már ott vannak a múzeum falán. Hát hány múzeum van, amelyiknek díszkivilágítás van? Tele vagyunk, divat lett a díszkivilágítás, gazdag az ország, a környezet bírja, hogy menjen az áram, és így tovább. És ott vannak mind ezek a lámpák, ilyen gyönyörű, súroló megvilágítás, a Természettudományi Múzeum új épületén is, a kiállítási épületen. Tehát egyszerűen nem lehetett az építészt leállítani, hogy hát az kell egy világváros, meg nem tudom micsoda. Az volt a názink, hogy sorra égtek ki az ég, nagyon drága volt, és egyszerűen nem volt pénzünk új égőre, úgyhogy most nincs díszkivilágítás, de... Gyakori az, még olyan is van, hogy nagyon szeretjük azt, hogy az ablakba odafészkel a gerle, meg adunk neki, mit tudom én, eleséget, búzát, meg szóval mindenféle ilyesmi, de a madárfészek anyaga, a toll, az elpusztult fióka, a madárfészekben lévő elpusztult rovarok, egy csomó minden megint csak oda vonzhat az ablak sarkába kártevőket, amik aztán bemehetnek az épületbe. Egyszerűen leleményes a rovarvilág, mindenféle jöve, de nem biztos, hogy minden kártevő, és nem tudok én határozó kulcsot mondani, erről beszéltünk a telefonban, de nincs értelme annyira primitív valamit mondani, hogy az csak félrevezetni önöket. Tehát inkább, ha nem biztosok benne, hogy mit találtak, akkor keressék meg a legközelebbi természettudományos múzeumot, tényleg az országban van, vagy tizenvalamennyi, ahol van zoológus kolléga, és ha más nem, legalább megmondja a rovarrendet, akkor már lehet tudni, hogy kinek kell elküldeni. Most már egy csomószor fénykép alapján lehet dolgokat azonosítani. Ja igen, itt kavarodtam az élet és tudománynál, hogy nemrégiben küldtek egy fotót, amin a két harlekin katica zabál valamit, mert hogy agresszíven táplálkozik, és akkor én kitettem az állattárnak a levelezési listára, hogy ki tudja micsoda, és akkor az egyik kollégám, aki éppen Kínában van most 3 évig, de onnan választott, hogy szerinte ez egy levéltető, a másik kollégám, aki itthon van, választott, hogy szerinte ez egy mólynak a lárvája. Tehát pedig egy jó minőségű fénykép volt, szóval néha nem könnyű megmondani a szakembernek sem. Próbálkoztam nézni, hogy a neten mit lehet találni, találtam egy csomó olyan oldalt, amihez valamennyien oda tévedhetünk. Valaki beírja ezt, hogy kártevő, ugye ott az van benne, a jobb oldali felső sorban egy kártevők, ezt írtam be, hogy mi jön erre föl. És például feljött ez a kártevő.lap.hu, egy csomó témában, egy csomó honlaphoz el lehet jutni. De ők mit értenek kártevő? Még ilyen nagyon szakszerűnek látszó cikk, vagy szakszerű is ez a cikk, ilyen szakszerű cikk is. Mit értenek ők kártevő alatt? Ugye azt mondja, rovarírtás, csótányírtás, ágyipoloska, légyírtás, alombogárírtás, hangyaírtás, darázsírtás. De a gyerekek a homokot szórják, mert a fene se tudja, miért jó az nekik, hogy a homokot rádobják az ott lévő kitömött állatokra, lehet látni a szőrén a homokot, és amit elérnek, ahhoz hozzányúlnak, és ennek a szegény, ez egy, hát egy nagyon érdekes életmódú, ilyen szöcskeegér féle, ennek a fülének a széle ráment arra, hogy addig valaki beért, és nem tudom, miért töri le. Tehát nem csak az állatokban kell keresni a kártevőket. Úgyhogy a végig raktárról volt szó, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kiállítás ugyanolyan veszélyes terep, mint a gyűjtemények, bárhol vagyunk is. És hát ez a zárszavam, hogy egyszerűen lehetetlenség azt a helyzetet, azt az állapotot elérni, hogy ne kelljen aggódnunk a kártevők miatt. Többen vannak, kisebbek, egész más mérettartalmak, ügyesebbek, biztos, hogy nekünk mindig résen kell lenni, ez elkerülhetetlen. Ez sajnos ez egy végtelen sziszifuszi munka, olyan munka, mint ahogy az a szegény galacsinhajtó görgeti ezt a nagy gurigát. Nem lehet vele megállni. Köszönöm szépen a figyelmet.